fejlettebb törzsét társadalmak, ahol azt tapasztaljuk, hogy nagyobb erőteljesebb a változatosság, mert például elkülönülnek különböző foglalkozási csoportok, és ezeknek a nyelvhasználata rögzülhet arra, hogy például olyan csoportok, akik kifejezetten a kereskedelemmel foglalkoznak, azoknak a nyelve nagyon gyakran ilyen közvetítő nyelvé válik. Afrikai példákat szoktak ezekre hozni, ugye például a Hausa vagy a Swahili, az tulajdonképpen kicsi és jelentéktelen törzseknek a nyelve, akik azonban kereskedelemre szakosodtak, méghozzá különböző népek, törzsek, csoportok közötti kereskedelemre, és ezért az ő nyelvük egy funkcióra, ugye a kereskedelmi funkcióra elterjed, szélesebb körben, mint a eredetileg az etnikai csoport ezt indokolná, és ezekből lesznek ilyen közvetítő nyelvek. A közvetítő nyelveknek egyébként van egy szakterminusa, azt mondja már, hogy az micsoda, úgy hívják őket, hogy lingua franca. Ez egy érdekes dolog, amikor azt mondom, hogy a Hausa vagy a Swahili egy lingua franca, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy ez a francia nyelv. Honnan származik az a kifejezés, hogy a lingua franca az a közvetítő nyelv, ugye nem véletlenül a középkori Európából származik, ahol gondoljuk el a keresztes hadjáratokat, a keresztes hadakat, amik az egész keresztény Európából jöttek össze, és általában ugye francia vagy francia okszitán vezetés alatt voltak. Tehát amikor ma arról beszélünk, hogy a NATO-ban vajon a közös hadseregnek mi a intézkedési nyelve, akkor tulajdonképpen ugyanabban a problémával szembesülünk, mint amilyennel ez a keresztény Európa a keresztes hadjáratok idején találkozott. A francia volt a közvetítő nyelv a hadseregben, mármint a keresztes hadjáratokban, és ez innen származik ez az elnevezés, hogy a közvetítő nyelv az a lingua franca. Tehát visszatérve ezekre a fejlettebb törzsi társadalmakban előfordul az, hogy ilyen funkcionális nyelvek elhatárolódnak, és ilyen sokkal szélesebb közösség számára válnak VTB a kódmátrixnak, mert ugye kereskedni csak mondjuk swahili nyelvet ismerve lehet az adott kelet-afrikai területen. Ilyenkor azt figyeljük meg, hogy létezik egyfajta viszony, ugye amikor az emberek többféle nyelvi változatot beszélnek, akkor vannak olyanok, amelyekhez lojálisak, amelyeket fontosnak tartanak, amit jónak tartanak, és az nem feltétlenül az, amelyeket leginkább használnak. Például azt figyeli meg a Gampert ezeknél a törzseknél, hogy nagyon erőteljes a nyelvhűség, tehát a lojalitás a törzsi nyelvhez, és nem feltétlenül ahhoz, amelyik a hétköznapi életüknek a fontos része. Van egy harmadik típus, tehát ahogy fejlődnek ezek a társadalmak, ahogy differenciálódnak ugye egyrészt a társadalmi rétegek és másrészt a foglalkozások, ugye azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb stílusbeli eltérések lesznek. Például egy csomó olyan példát vizsgálnak meg, ahol a nyelvközösségre jellemző az, hogy egymáshoz képest két... Jó, persze, hogy nekem kell mondani. Tehát, hogy sok olyan társadalom van, ahol két különböző nyelvi változat él egyszerre, és az egész társadalom úgy találja, hogy az egyik, az egy emelkedett nyelv, ahol csak emelkedett funkciójú dolgokat lehet csinálni, például mondjuk művészetet, vallást vagy hasonlót művelni, és a többi, vagy a másik, ami van, az egy kétköznapi nyelvhasználat, és az sokkal kevésebbre van értékelve. Ez nagyon tipikus például az arab világra, ahol ugye van a hivatalos arab, ugye a klasszikus arab, ami a vallás nyelve, és ehhez képest az arabnak számos helyi változata, az emberek általában ezt beszélik, ugye, a saját helyi változatokat, és nagyon különböző az egyiptomi arab, mondjuk a marokkói arabtól, és pusztán a vallási nyelv az, ami amiben hasonlítanak, vagy ahol hasonlítanak, amit viszont az emberek a hétköznapi nyelvhasználatukban nem használnak, mégis ezt tartják jónak, a nyelvhűség is ehhez a változathoz tartozik. És ugye ez a kasztársadalmakban meg különösen erőteljesen így, mert most nem akarok belemenni a részletekbe. Most ezek a társadalmak tulajdonképpen egymástól csak a komplexitás fokában térnek el, tehát ugye itt nagyon sokféle ilyen közbűső eset van, ugye mert majd mindjárt el fogok jutni az egységesülés irányába. A legérdekesebb ebben a helyzetben az, hogy vannak olyan nyelvi változatok, amiket ugye vagy foglalkozási nyelveknek, vagy valamilyen különleges nyelvhasználatnak hasonlónak tartunk, és az az érdekessége ezeknek, hogy nagyon gyakran ezeknek az a funkciója van, hogy védi azt a csoportot, amely ezt a nyelvet, vagy a nyelvnek ezt a változatát használja. Ugye miről van szó? Egyrészt tudjuk azt, hogy akár a középkori Európában volt egy csomó olyan titkos tudás, ami mondjuk például egy mesterséghez tartozott, például nyelvi változata is voltak ennek, és ugye csak az tudhatta meg ezt a titkos tudást, aki a cég felvett a tagjai közé, ahogy szépen valaki inakból legényi és mesteri avanzsát, úgy sajátított el egyrészt a mesterségnek a fogásait, másodszor azokat a kifejezéseket, amelyek az adott mesterséget tartottak, de a legjobb példa éppen a középkori latin, ugyanúgy akkor már senkinek sem anyanyelve, és az egyház számára borzasztóan fontos az, hogy egyrészt a latin oktatást a kezében tartsa, ugye a középkorról beszélek, mert ez segít, ez lehetővé tette az egyház számára, hogy kiválasztja azokat, akiket befogad a saját hierarchiájába, tehát a nyelv, ennek a nyelvi változatnak az elsajátítása az egyben belépés egy adott hierarchiába, tehát mint egy ilyen sorompó vagy kulcs is funkcionál. Na most mi történik? Ezután ugye persze tudunk olyan társadalmakról, amelyek túllépnek ezen a fejlődési fokon, és elsősorban is ugye legközelebb nagyon erőteljesen vissza fog térni, ugye különböző szömegkommunikációs eszközök következtében, illetve amiatt, hogy egy adott társadalomnak nagyon sok olyan ügye van, amely ugye nem székről társadalmakról van szó, hanem egyre jobban szervezett, államilag, intézményileg szervezett társadalmakról, aminek az lesz a következménye, hogy az adott társadalom tagjának egy csomó közös ügyük lesz, ugye iskola, rendszer, család, társadalombiztosítás, parlament, stb. Aminek az lesz a következménye, hogy a társadalom tagjai nem bírják fenntartani ezt a nagyon erős széttagozódást és ugye a nagyon sokféle különböző nyelvi változatot, hiszen egymással kell beszélniük, és ugye a tömegkommunikációs eszközöket lehetővé is teszik. Ezért egy idő után ez a középkori nagyon erős diverzifikáció visszafordul, és elkezdődik egyfajta egységesülés, tehát elkezdenek közeledni egymáshoz a különböző nyelvi változatok, és valóban ezt tapasztaljuk, hogy például az európai társadalmakban csökkentek a nyelvtávolságok, tehát a nagyon, ugye észrevesszük azt, hogy elkezdenek kihalni mondjuk a regionális nyelvek, a baszkért úgy harcolnak a baszkok, hogy még ne halljon ki, vagy a Bröton, vagy az Oxitán, hogy számítja példákat hozza, de hát más ilyen hasonlókat is lehetne. Minkán elsorvadnak azok a közösségek, azok a kisebb közösségek, amelyek ezeket a nyelveket, a nyelvi változatokat fenntartották, és egyre fontosabb lesz a társadalom tagjai számára a mobilitási lehetőség, ilyet mint fizikai értelemben, mint átvitt értelemben, ez tehát erre az egységesülési tendenciára vezet, tehát azt tapasztaljuk, hogy egyrészt kialakulnak és megerősödnek ezek a standard nyelvek, és ugye egész nyelvpolitikák vonatkoznak arra, hogy a standard nyelvnek az elsajátítása az az intézményrendszeren keresztül mennyire fontos ahhoz, hogy az adott egyén a számára adott lehető legszélesebb társadalmi szerep repertoárt betűk a el tudja látni, tehát ehhez ugye ismerni kell a adott társadalomban, az adott nyelvközösségben magasra értékelt standard nyelvi változatot. Ugye ez lesz az iskolának az egyik érve arra, hogy nem fogadja el a, és itt akár a Bernstein, akár a laborra utalhatok, ugye nem fogadja el az otthoni, a korlátozott, úgy beszélő gyereknek a nyelvhasználatát, mert neki az a feladata, hogy ez egy ideológia, hogy megteremtse azt az egyenlőséget az állampolgárok között, ami lehetővé teszi azt, hogy bármilyen társadalmi szerepeket ellásson, hogy az kérdés lesz, hogy ez megadja a lehetőségeket, de minden esetre az történik ezekben a társadalmakban, hogy kialakulnak akár nemzeti standardek, akár más helyeken regionális standardek, és minden esetre csökken ez a nyelvi különbözőség és a nyelvi változatoknak ez a széles palettája, amit a korábbi időszakokban láttunk. Nagyon erőteljesen szerepet játszik ebben a nyilvánosság, és természetesen a különböző tömegkommunikációs eszközök, és azt tapasztaljuk egyre inkább, hogy ezekben a társadalmakban a nyelvhűség egyre inkább a standard nyelvre vonatkozik. Na most ez az állítás, amit most mondtam, ez nagyon erőteljesen érvényes a 20. század végéig, azonban azt kell gondolnunk, ez azt kell látnunk, hogy az utóbbi évtizedekben, vagy évtizedben azaz erőteljesen megnőnek a kisebbségi csoportokhoz, a lokális csoportokhoz való ragaszkodások, azoknak a csoportoknak az értékei felértékelődnek, legyenek azok etnikai csoportok, vallási csoportok, vagy bármilyen más hasonló csoportok, és jelenleg ugye a nyelvszociológia meglehetősen nyitott szemmel figyeli ezeket a változásokat, úgy tűnik, hogy van egyfajta visszafordulás ennek az egységesülési folyamatnak. Most ez persze elsősorban nem a nyelvre vonatkozó, vagy nem csak a nyelvre vonatkozó változásokat foglalja magába, hogy elsősorban nem a nyelv miatt történnek ezek a változások, hanem nagyon gyakran ugye az elsősorban az identitás kérdéseivel függenek össze. Azt kell gondolnunk, és nagyon számos társadalomtudományi vizsgálat foglalkozik ma nem véletlenül ugye az identitás kérdésével. Ugye úgy tűnik, hogy az identitás kifejezésének az egyik legfontosabb eleme a nyelvhasználat, és a nyelvhasználat tekintetében megkülönböztetjük azt, hogy nem csak azt, hogy az egyes szerepeinkhez milyen nyelvhasználatot kötődnek, hanem azt, hogy az egyes szerepeinkben vállalt identitásainkat milyen nyelvi változatokkal tudjuk leginkább kifejezni, és tehát azt tapasztaljuk, hogy miközben ugye egy globalizálódó világban élünk, ahol a kommunikációs eszközöknek a globalizálódása is azt okozza, hogy van egyfajta egységesülés, ugye a tekintetben egyrészt, hogy ki kivel beszélhet, tehát ugye manapság az embernek egy csomó globális beszélő partnere van, ami régebben nem volt, mondani csak az internetre vagy a hasonlókra. Gondoljuk csak arra, hogy mennyivel többet beszélünk telefonon külföldön, mint mondjuk akár 20 évvel ezelőtt is. Ez magával vonja azt is, hogy egyre erőteljesebbé válik az, hogy kiválasztódnak olyan nyelvek, amelyek a globális kommunikáció nyelveivé válnak, tehát ugye leginkább az angol. Annyira, hogy vannak, akik már olyan vészharangokat fogadnak, hogy ez a nemzeti nyelvek elhalásához fog vezetni, azt gondolom, hogy azért ettől még eléggé messze vagyunk. De eközben azt is mondhatnám, hogy mint egy ellenhatást, vagy mint egy ellenreakciót tapasztaljuk azt, hogy megerősödnek egyrészt a bizonyos lokális vagy regionális közösségek, és nagyon erőteljesen felértékelődnek olyan szimbolikus jószágok, szimbolikus eszközök, mint amilyen a nyelv is, amivel tehát ezeket a különbözőségeket, a különállásokat, a kis csoporthoz való tartozással, a kis csoportos identitást lehet kifejezni. Nem tudom, hogy hova vezet, ugye nem tényleg azt gondolom, hogy egy új tendencia előtt állunk, amit nagyon nehezen kivegyen előre a tudomány leírni, és mondom, számos olyan kutatás van ma, és az Európai Unió meglehetősen sok forrást és biztosít arra, hogy olyan típusú kutatások legyenek, amik az identitással foglalkoznak azzal, hogy egyáltalán van-e olyan, hogy európai identitás, az európai identitás, ha van ilyen, akkor hogyan viszonyul a nemzeti, a vallási, az etnikai, a nyelvi és egyéb identitásokhoz. Számos ilyen kutatás folyik ma is, ugye mi kezdhetem volna, hogy az órát, hogy tegye fel a kezét az, aki magyarnak érzi magát, aki európainak érzi magát, aki fehérnek érzi magát, szóval ugye mindenféle kategóriába be tudunk egyszerre lépni, és az az érdekes egyébként ezekben az identitás kutatásokban, hogy egyre egyértelműbbé válik, hogy egyrészt az embereknek többszörös identitása van, másrészt az, hogy az identitásaink közül különböző beszélhelyzetekben, különböző szituációban más és más identitásokat hozunk az előtérbe. Ugye bizonyos helyzetekben azt az identitásunkat használjuk, ami a mondjuk a nem tudom én a családi vagy privát szerepekkel kapcsolatos, ugye a gyerekemnek a külégétek esetére megyek, akkor az anya identitásom jelenik meg, de ha külföldön Magyarországról kell mesélnem valamit, akkor a magyar identitásom jelenik meg, és így tovább. És azt is észreveszünk, ugye megfigyelem a bizonyos szociálpszichológiai helyzeteket, hogy az emberek ráadásul ezeket az identitásokat stratégiai módon használják, tehát ezzel is szándékuk van, szándékokat fejeznek ki avval, hogy melyik identitásokat helyezik előtérbe, és ennek egyik része az is szerintem, hogy az sem véletlen, hogy egy adott helyzetben a számukra adott különböző nyelvi változatok közül melyiket fogják használni. Tehát nem véletlen az, amikor valaki mondjuk akár egy formális helyzetben informális nyelvhasználatot valósít meg, mert abban valamit mutat, valamit üzen, vagy fordítva, hogy egy informális helyzetben formális nyelvhasználatot használ, és erre borzasztóan érdekes példák vannak, mondjuk megint azok a példák lesznek az igazán látványosak, és azon keresztül veszük észre, hogy a saját környezetünkben mi történik, azok a példák, amelyek körül messze vannak, és amelyek nagyon nagy különbségekre mutatnak rá. Például ilyen nagyon érdekes leírások léteznek afrikai kommunikációs helyzetekről, ahol attól függően, hogy ki kivel beszél, és milyen szándéka van az adott kommunikációs helyzetben, attól függően választ nyelvet. Ugye tudjuk azt, hogy az afrikai életformához hozzátartozik az, hogy sokkal több nyelvet beszélnek, mint amelyik mi, ugye nem ilyen nagyon egynyelvű társadalmakban élünk itt Európában, az Afrikára egyáltalán nem jelentő, és egészen gyönyörű leírások vannak, nyelvtörzógiai leírások például arról, hogy ugyanaz az egy afrikai ember, aki egy konkrét példára hivatkozom, aki elmegy munkát keresni, és ezért segítséget kér egy idősebb bantutól, hogy az, amikor a munkával beszél vele, akkor bantunyelven beszél, egyik bantunyelvi nyelvjárásban. Amikor a nőkről beszélgetnek, hogy kinek mennyi barátnője volt, akkor egy másik nyelvet választ, mert úgy ugye versenyhelyzetben vannak. Tehát, hogy maga az, hogy melyik nyelvet, vagy melyik nyelvi változatot használja, az már maga üzenettel bír az adott kommunikációs helyzetben. Tehát, hogy itt én, ugye, hogy tudnám ezt az egyik kérdést összefoglalni, anélkül, hogy belemennék még további részletek, vagy egyébként borzasztóan érdekes részletek vannak, tehát odáig jutottunk el, hogy kiindultunk ugye valahol először abból a feltételezésből, hogy van valami olyasmi, hogy nyelv, és hogy ezt tudjuk, hogy micsoda, és eljutottunk odáig, hogy ezt, ennek a határait ma már nem tudjuk ilyen egyértelműen meghatározni, mert hogy egy ilyen úgy tűnik, hogy nagyon különböző nyelvi változatoknak az összessége, amelyeket ráadásul mi a társadalom tagjai máshogy és máshogy értékelünk, de különböző érték ítéletekkel látunk el. Most még azt hozzá szeretném tenni, hogy az értékítélet az nem attól függ, hogy ez a nyelvi rendszer mennyire jó. Tehát nem azért ítéljük negatívnak a sükszükörést, vagy a nem tudom én egy tárnyelvi változatot, mert az nem, jó, nem annyira jó, vagy nem annyira szabályos, mint a nem tudom én a budapesti köznyelv, hanem azért, mert az a csoport, akinek az a nyelve, akinek az a szabályos nyelvhasználata, azt a csoportot mi pozitívan vagy negatívan értékeljük. Tehát nagyon-nagyon fontos ilyenkor hozzátenni azt, hogy nem a nyelvi változatoknak valamilyen belső értéke az, ami mi kivetítünk rá, hanem a társadalmi csoportnak, aki ennek az a hagyományos, szokásos, hétköznapi nyelvhasználat, annak az értékeit vetítjük rá a nyelvhasználatra. És ugye ezért fogjuk elítélően kezelni az egyiket, és felértékelően a másikat. Na és hát ugye ott tartunk, hogy eljutottunk odáig, hogy kénytelenek vagyunk ezt az egész nyelvrendszer nyelvhasználatot egy szociológiai nézőpontból szemügyre venni, hiszen tapasztaltuk, hogy a társadalma, amelyek itt az alapkategóriává váltak a nyelvközösségek, azok maguk is struktúráltak, és a struktúráltságuk következtében használnak különböző nyelvi változatokat, és ugye ez a struktúráltság az, ami a nyelvi változatokat ellátja pozitív vagy negatív értékekkel, és ellátja őket ugye pozitív vagy negatív szankcionálással, ugye következményei vannak annak, hogy valaki milyen nyelvhasználatot valósít meg. Nem olyan rég Törökországban még, aki mondjuk kurdul beszélt, az börtönbüntetésre számíthatott. 3 év óta nem így van, sőt már az utóbbi időben Törökországban kurd tévéadás is van, ez 3 évvel ezelőtt teljességgel elképzelhetetlen volna. És más hasonló példákat is lehetne hozni. Tehát először is azt látjuk, hogy itt nyelvi változatok tekintetében egy nagyon színes és nagyon sokrétű kép áll előttünk, és ezt a képet tulajdonképpen a társadalmi szerkezet az, ami rendezi, ami a szabályokat, a köztük lévő preferenciákat, hierarchiákat rendezi. És azt fogjuk tapasztalni, és erről lesz majd azért szó legközelebb is, hogy vannak olyan nyelvi változatok, amiket tehát mi felül értékelünk, túl, hogy mondjam, pozitív értékekkel látunk el, preszt is fűzünk hozzájuk, és a saját társadalmi helyünket is kijelöljük a tekintetben, vagy azáltal, hogy mennyire használjuk a presztízs értékű formákat a nyelvhasználatban. Tehát egyrészt ezzel fogom folytatni legközelebb, másrészt pedig el fogunk kezdeni abban az irányba tovább menni, amiben most elindultam egy picit, ugye a különböző kommunikációs eszközökről beszélni, arról, hogy ugyan változik meg a nyilvánosság annak következtében, hogy új kommunikációs eszközök és pályák állnak a rendelkezésünkre, és hogy ezt milyen modellekkel tudjuk leírni, és akkor itt fog eljutni az információs társadalomig, illetve még egy irányba tovább fogunk menni, de ahhoz szükségünk van már erre az új nyilvánosság fogalomra, hogy van egy másik kommunikatív kompetencia fogalmunk, így használjuk először a csomkiféle kompetenciát, amiről aztán megállapodtunk, hogy egy grammatikai kompetencia, használjuk a Delhányféle kommunikatív kompetenciát, ami egy a társadalmi szerepek eljátszásához való mindenfajta tudás, szociális tudás is magával foglalt, és így lesz egy harmadik fajta kommunikatív kompetenciánk, amit a Habermas fog meghatározni, és aminek az lesz a szerepe, hogy a társadalmi nyilvánosságban kommunikatív úton létrehozott egyességet, konszenzust határozzuk meg ennek alapján.
van-e kérdés, hozzászólás, ellenvetés?
Jó, akkor azt ígérem, hogy még a hétvégén belekérdezik hétfőn a FTR-en az infosítán rajta lesz az irodalom jegyzéken a tematika. Az irodalom jegyzésről, amiben mondtam fel, hogy két részből ágát nem tették megjelni az ajánlott irodalomtól, és abban a pillanatban, hogy tudom, hogy a Tibornak hogy fog zajlani, abban a pillanatban arról is vagy tudjuk mérni, vagy valamilyen módon értesítem magukat.